és szeretettel köszöntök mindenkit. Ahogy a felvezetőben elhangzott, én a Bacsányi kritikai kiadás egy mellékszálláról szeretnék beszélni, pontosabban Kán Zsigmondról, akinek köszönhetően az akadémiára került a költő linci kézirat hagyatéka. Bacsányi János 1845. május 12-én, 3 nappal 82. születésnapja után halt meg Linzben. Halál híre csak 2 évvel később, 1847-ben jutott el Magyarországra. A következő évek politikai légköre nem kedvezett annak, hogy a kompromittált múltú költő kézirat hagyatékát felkutassák, hogy több mint 2 évtizeddel később mégis a nyomára akadtak, az a véletlen műve, és Kán Zsigmond egykori királyi bánya és erdészeti főtanácsosnak köszönhető. Kánc az 1870-es években több alkalommal küldött kéziratokat Linzből a Magyar Tudományos Akadémia számára, ám korántsem a hagyaték egészét, és korántsem csupán Bacsányi János iratait. Eljárása hosszú időre meghatározta Bacsányira vonatkozó tudásunkat, ezért nem érdektelen alaposabban szemügyre venni személyét és munkamódszerét. Előadásomban arra teszek kísérletet, hogy bemutassam őt és azt, hogy milyen elvek mentén rendezte, válogatta a kéziratokat, és milyen személyes dokumentumokkal, feljegyzésekkel igyekezett Bacsányi mellett egyben önmagának is emléket állítani. A család történeti szakirodalom és Kán Zsigmond személyes feljegyzései szerint a család legrégebben élt tagja, akiről információk maradtak fent, Kán Sebestyén, Kán Zsigmond apai nagyapja. Felesége Reihen Huber Éva korán megözvegyült, 1768. január 31-én új házasságot kötött a nála vélhetően sokkal idősebb németújvári gróf Batthyány Imre Ernő Jánossal. A gróf első feleségével, Mária Anna Sauer grófnővel kötött házasságából 16 gyermek született. Új népes családjához Reihen Huber Éva 2 fiával csatlakozott, ifjabb Kán Sebestyénnel és Józseffel, Kán Zsigmond édesapjával. A második házasságból közös gyermek is született, Johann Nepomuk. A Frigy amellett, hogy a félárván maradt gyermekeket nevelőapával és anyával, illetve féltestvérekkel ajándékozta meg, Reihen Huber Évának és fiainak rangemelkedést hozott. Jelentős főnemesi családhoz csatlakoztak, utóbb pedig maguk is nemesi címet kaptak. Hogy a Kánc gyerekek életkörülményeire, életpályájuk alakulására hosszú távon milyen hatással volt a nevelőapa társadalmi státusza, arra nézvést kevés információ állt rendelkezésre. Féltestvérük, Johann Nepomuk, szerepelt Batthyány Imre Ernő végrendeletében. Ők viszont feltehetően édesapjuk javait örökölték, és ezért szerényebb életet élhettek. Mindketten hivatalnoki tisztségeket töltöttek be, Sebestyénről maradt fenn a kevesebb adat, Decsis Sámuel magyar almanakja 1794 és 96 között a kőszegi kerületi tábla kancellistájaként, azaz írnokaként emlegeti, és jól sejthetően azonos Faludi Ferenc Téli éjszakák című művének a lemásolójával. A másik fiú József Pest-Budán élt, és a helytartó tanács szolgálatában állt, kezdetben iktatótisztként, majd fogalmazóként, végül titkárként. Sándor Lipót Nádor jegyzőkönyve szerint fogalmazóként részt vett a Martinovics per adminisztrációjában is. Édesapja szerény hivatalnoki karrierje nem változtat a tényen, hogy Kán Zsigmond nemesi családba született, ahol befolyásos, mostoha nagybácsik és nagynénik vették körül, akik házasságaik révén más magasrangú családokkal kerültek rokonságba, így a szapáriakkal, hallerekkel, majtényiekkel, sigraiakkal, illésháziakkal. Kánc feljegyzései hátrahagyott iratai mutatják, hogy élete utolsó évéig fontosnak tekintette ezt a rokoni kapcsolatot, és a Batthyányiák több tagjával is levelezésben állt. Kán Zsigmondról annyi tudható, hogy 1797 táján születhetett, jó ideig Budán élt, karrierjéről töredékesen állnak csak rendelkezésre adatok, 1818 és 26 között fogalmazó gyakornok volt a Magyar Kamaránál, 26 és 36 között ugyanott titkár volt. 36-ban elhagyta Pest-Budát, végzetes családi okokra hivatkozik a szövegeiben, erről nem tudunk többet. 36-tól a Bécsi udvari kamaránál látja el ugyanezt a feladatot. Az 1850-es években a Bécsi pénzügyminisztérium miniszteri titkáraként tűnik fel a neve, 57-ben pedig Máramarosi királyi bánya és erdészeti főtanácsossá nevezik ki, és ezt a tisztségét töltötte be nyugdíjazásáig. Hátrahagyott iratai alapján sokat utazó és tájékozott ember lehetett. Utazásairól, költségeiről évekre bontott feljegyzéseket készített, és emellett tudni lehet, hogy előfizetője volt egyebek mellett az alánfutásának, Dudics István mutatójának, amelyet Verbőci István tripartitumához készített, valamint Lassú István történeti munkájának is. Kéziratos hagyatékában számos olyan jegyzet található, amelyek történész érdeklődéséről tanúskodnak. Feljegyezte például a rokonságába tartozók életrajzi adatait, megőrizte édesapja keresztlevelét, gyűjtötte a név aláírásait, néhány könyvből kivágta apja kézzel írt exlibris bejegyzéseit is. Nem kerülték el a családi tragédiák, több gyermek édesapja volt, akik közül fiát, idősebb lányát és vejét is elvesztette az 1870-es évek elején. Személyes életéről e néhány szikár adatszerű feljegyzésen kívül nem tudunk meg többet, nem íródott róla részletes nekrológ. A szűkszavú gyászjelentések csak a halálának dátumát, helyszínét és okát közlik. Linz Bischofstrasse 13, 1875. szeptember 9, sorvasztóláz. Szinte sorszerű, hogy Kánc utolsó lakhelye mindössze egy saroknyira volt Bacsányi utolsó lakhelyétől, a Landstrasse 28-tól. Ez látható a térképen. Fontos szót ejtenünk Kánc Zsigmond két testvéréről is, mert más-más módon ugyan, de szerepük volt abban, hogy Bacsányi János linci kézirat hagyatékáról szélesebb körben is tudomást szerezzenek, és hogy a kéziratok Magyarországra kerülhessenek. Öccse Kánc Lázár katolikus pap volt, aki egyházi karrierje csúcsát épp a Bacsányi hagyaték megtalálása körüli években érte el. 1834-ben szentelték pappá, aztán az esztergomi érseki helynökségen levéltárosként működött, később szentszéki jegyző lett. 1845 és 48 között a pesti központi papnevelő alkormányzója volt, 1855-től esztergomi kanonok, 59 és 61 között pedig a Pázmáneum rektora. 1874-ben fároszi címzetes püspökké nevezték ki. Húga a királyi helytartó tanácsi titkár, táblabíró Rákosi Boros János özvegye volt. Boros született Kánc Mária. Kánc Zsigmond iratai között fennmaradt egy rövid összeállítás Boros Jánostól, Zum angenehmen Nutzender Nachkommenschaft címmel, amely érdekes információt tartalmaz egy családról. Felsorolja a családtagok neveit, születési dátumait, keresztelésük helyét, idejét, a keresztelő pap és a keresztszülők nevét. A szülők és gyermekek keresztszüleinek neveiből egy igen befolyásos főúri tagokból álló kapcsolati háló rajzolható fel a Boros Kánc család köré. Boros János keresztszülei a könyvtár alapító gróf Széchenyi Ferenc és felesége Festecsics Julianna voltak. Feleségé Perényi János és felesége Perényi Anna, gyermekei keresztszülei között pedig a kor meghatározó főúri családjainak tagjait találjuk. Keglevics Gábort, Nógrád megye főispánját, a Magyar Királyi Kamara elnökét, Sándor Móriczot, császári királyi kamarást, a híres hírhet ördöglovast, felsőbbükű Nagy Benedeket, Budaváros tanácsosát, a Magyar Udvari Kancellária titkárát, Festetics született Sallér Juditot, gróf Festetics György özvegyét és Szlávi Matildot, a Martinovics összeesküvésben 3 év börtönre ítélt Szlávi György unokahúgát, akiről Boros megjegyzi, hogy felesége unokatestvére volt. Noha a forrás nem nyilatkozik arról, hogy ezek a keresztszülők valóban kísérték-e keresztgyermekeiket, és hogy mennyire vettek részt a család életében, a tény és a gesztus, hogy elvállalták a keresztszülőséget, jelzi, hogy közelebbi ismerettségben lehettek. Kánc Zsigmond testvéreinek ugye kult szerepe volt abban, hogy a Bacsányi János kéziratos hagyatéka ismerté váljon, ezt említettem. Kánc Zsigmond a húga Mária miatt utazott Linzbe, és az öccse Lázár közreműködésével juttatta el a kéziratokat Magyarországra. Bacsányi János halálának híre 1847-ben jutott el Magyarországra Toldi Ferenc révén, aki Linzben járván szerette volna meglátogatni Bacsányit, ám már csak a sírját tudta felkeresni. Különös, hogy korának egyik legnevesebb irodalomtörténésze nem érdeklődött arról, vajon mi lett a sorsa Bacsányi kéziratainak. Bár 1865-ben kiadott Bacsányi János költeményei válogatott prózai írásaival egyetemben című kötetében addig publikálatlan szövegeket is közöl, leveleket is, úgy tűnik nem számolt annak a lehetőségével, hogy Linzben is maradhattak kéziratok. 26 évnek kellett eltelnie ahhoz, hogy a hagyaték léte szélesebb körben is ismerté váljon. Bacsányi János linci kézirat hagyatékának Magyarországra kerüléséről egy korábbi írásomban már részletesen szóltam, itt most csak a legfontosabb momentumokra utalok. Kán Zsigmond húga 1871-re megbetegedett, az ő gyógykezelése véget utazott Kánc Linzbe 1871. júliusában. A kezelés nem járt sikerrel, Kánc a sírkő elkészítése kapcsán ismerkedett meg Joseph Hafnerrel, akinek kőfaragó műhelye volt a városban. Hafner megtudta tőle, hogy magyar, és beszámolt neki arról, hogy évtizedekkel korábban ismert egy magyar költőt, Bacsányi Jánost, akinek a kéziratait ma is őrzi. Hafner 1818 táján ismerkedett meg Bacsányi Jánossal és annak feleségével, Gabriele Bambergel, akik 1816 óta éltek Linzben. Közös ismerősük Vincenz Georg Kininger festő és rézmetsző volt, Hafner Kininger tanítványa volt a Bécsi Képzőművészeti Akadémián. Közeli barátokká váltak, Hafner volt a haldokló Bacsányi mellett, és a halálesetről is ő értesítette örökösét. Anton Karl Haffert, majdnem ugyanaz a vezetéknév, aki egy linci kereskedő volt. Hafner kezelte Bacsányi pénzügyeit, és időnként hitelezett is neki, Bacsányi cserébe ezért tette meg örökösévé. Bacsányi legközvetlenebb linci környezete tudott Bacsányinak a terhelt múltjáról, és arról is, hogy Linzbe való internálása kezdete óta élete végéig rendőri megfigyelés alatt állt. Joseph Hafner visszaemlékezéséből tudjuk, hogy Bacsányi halálhírének hallatán az örökös kétségbeesve kérte Hafnert, hogy azonnal vegye magához Bacsányi kéziratait, tartva attól, hogy a számára részben ismeretlen nyelven íródott dokumentumok felforgató szövegeket tartalmazhatnak. Hafner részletesen beszámol arról, miként pakolta kosarakba s vitette lakására 2 óra leforgása alatt a veszélyesnek vélt forrásokat. Hafner csak ezután jelentette a hatóságoknak a halálesetet. A kéziratokat a következő negyed században Joseph Hafner őrizte. Miután Kánc tudomására jutott az értékes iratanyag holléte, beszámolt arról öccsének Kánc Lázárnak, aki továbbadta a hírt kanonok társainak és ismerősének Stessel Józsefnek, a kismartoni Eszterházi uradalom főpénztárnokának, aki fő foglalkozása mellett helytörténettel és történeti földrajzzal is foglalkozott. Ő közvetített az akadémia és Kánc között, így nagy szerepe volt abban, hogy a kéziratok Magyarországra kerültek. Az eddig elmondottakból jól látszik, hogy Bacsányi linci kézirat hagyatékának rendje és egysége, ha egyáltalán volt ilyen, lényegében már a halála utáni első órákban megbomlott. Nincs információnk arról, hogy a 26 év során, amíg Joseph Hafnernél voltak, rendezgette az anyagot Hafner vagy pedig más. A Magyar Tudományos Akadémia könyvtárának kézirattárába került anyagot a bekerülés után is rendezték, például Jancsó Elemér az 1890-es években. A kéziratok mai rendjéből nehezen megállapítható, hogy Kánc egészen pontosan milyen rendszert kialakítva küldte el az anyagot. A teljes Bacsányi hagyaték ma is ismert részeinek, illetve Kánznak az iratok rendezése közben készített feljegyzései ismeretében azonban megfogalmazható néhány észrevétel Kánc preferenciáival kapcsolatban. Először is. A korabeli sajtó állításával ellentétben nem a teljes kézirat hagyatékot küldte el Magyarországra 1872 táján. Bacsányi János iratai mellett ugyanis a felesége Gabriele Bamberg kéziratai és levelezése is ott voltak Linzben. Ezeket Kánc Linzben hagyta, és 20 évvel később Horváth Balázs premontrei szerzetes figyelt fel rájuk, amikor 1893-ban görögországi tanulmányútját megszakítva Linzben felkereste a házaspár sírját és Hafner utódait. Horváth kézirat hagyatékával együtt később a Jászóvári Premontrei Rendház könyvtárába, onnan pedig Túróc Szent Mártonba, a Szlovák Nemzeti Könyvtárba kerültek. Javarészt Gabriel Bamberg iratairól van szó, amelyek azonban nélkülözhetetlenek a Bacsányi szövegek értelmezéséhez. Feldolgozásuk, kiadásra való előkészítésük jelenleg is zajlik. Arról is tudunk, hogy Kánc a Bacsányi kéziratok közül sem minden hozzákerült kéziratot küldött el az akadémiának. 1892-93 táján örökösei újabb küldeményeket juttattak el Budapestre. Kánc egyébként a hagyaték rendezésének éveiről több írásos, ám sajnos nem túl hosszú terjedelmű összefoglalót is készített. Ezekben elsősorban saját életének eseményeire koncentrál, családtagjai elvesztésére, megrendült egészségére. Betegeskedésének idejéről szólván röviden kitér arra is, hogy kényszerű bezártsága idején átnézte Bacsányi kéziratait, és különösen a levelezés nyomán úgy látja, Bacsányiról teljesen téves kép rögzült a köztudatban, és hogy ezt helyre kell állítani. Lényegében Bacsányi egyfajta rehabilitálása a célja, ezért maga a levelezés és más a hagyatékban található dokumentumok felhasználásával életrajzot állított össze Bacsányi Jánosról és Gabriel Baumbergről. Kant szorgalmazta, hogy készüljön szakszerű és részletes életrajz is Bacsányiról, végrendeletében is kitér erre, és a házaspár portréját arra a tudósra hagyja, aki végül majd elkészíti ezt a részletes életrajzot. Kantz láthatóan átlátta és jól bánt a levelezéssel és a hivatalos iratokkal. Voltak azonban olyan részei is a kézirathagyatéknak, amellyel nem igazán tudott mit kezdeni. Kisméretű kéziratlapokra írt jegyzetek, szövegmásolatok, idézetek, amelyek talán eleve is rendezetlenül voltak. Ezeket nagyméretű zöld selyempapírokra ragasztotta, mindenféle rendszer nélkül, olykor úgy, hogy a lapok hátoldalán is szerepel írás. Összesen 172 ilyen lapot hozott létre, az elkészült lapokat Münchenbe vitette és beköttette. Létrehozott egy címlapot is, amelyen József Hafner és az ő képe látható, akiknek a hagyaték nyilvánosságra hozatala köszönhető. Lényegében egy emlékkönyvet hozott létre az album Amikórum hagyományára reagálva, csak hogy ezek a bejegyzések a múltból származnak ebben az emlékkönyvben. Tudatában volt az anyag jelentőségének, és annak is, hogy milyen jelentős az ő és Hafner szerepe, és ezt szerette volna nyomatékosítani. Számon tartotta a hagyaték sorsáról beszámoló sajtómegjelenéseket, gyűjtötte a megjelent újságcikkeket. Az akadémiára juttatott iratcsomagokban nem csak Bacsányi kéziratos hagyatékának darabjait, hanem saját iratait is beküldte. A hagyaték rendezése során készített jegyzeteit, személyes levelezésének néhány darabját, családjára vonatkozó feljegyzéseit és egyéb, olykor egészen meglepő dokumentumokat. Ezek között akad gyógyszerrecept, préselt növény, és jó néhány újságkivágat, amely korabeli bűnügyekre vonatkozik. Ezek többsége egyetlen Linzben tevékenykedő rablóbanda működését követi nyomon, nem találtam magyarázatot rá, hogy miért. Közleményei arról is tanúskodnak, hogy élénken követte az aktuál politika történéseit. Kantz iratai között megtaláljuk például a Vasárnapi Újság 1870. július 17-i számát, mely Batthyány Lajos újratemetéséről számol be. Bár az újratemetés nem járt rehabilitálással, s a hivatalos indoklás szerint közegészségű okokra hivatkozva helyezték át a holttestet, a magyarság számára rendkívül fontos esemény volt. Kantz számára különös jelentőséggel bírt, mivel rokonságban állt a Batthyány család németújvári ágával, amelyhez Batthyány Lajos is tartozott. Kantz, Bacsányi és saját kéziratai mellett továbbá elküld az akadémiának egy magángyűjteményében lévő képet, amely a Szentgyörgy teret ábrázolja egy korábbi állapotában. A küldeményhez levelet is mellékel, Kantz meggyőződése szerint a kép egykor Szegedi Nácz Péró családtagjainak tulajdonában volt. Ez egy metszet, nem ez látható a dián. És épp azt a helyet mutatja, ahol annak idején a kivégzések zajlottak, és ahová később a szoborcsoport is került. Érvelésének magva, nem méltó hely ez az emlékezésre, kerüljön át az emlékmű a bécsi császári királyi gyűjteménybe. Lényegében azonban azt a véleményt képviseli, amit mindazok, akik a monumentum által magyar nemzeti érzelmeiket látják sértve. Kant Zsigmond feljegyzéseit és a Bacsányi hagyaték mellett beküldött személyes dokumentumait vizsgálva úgy tűnik, hogy Kant számára Bacsányi nem csak vagy nem elsősorban költői írói életműve miatt volt fontos, hanem politikai nézetei és szerepvállalása miatt is, a magyarság érdekeiért az üldöztetést is vállaló nemzeti költőt testesítette meg számára. A miértre a Kantz család rokoni kötődései, illetve Kantz kéziirataiból kirajzolódó politikai meggyőződések kínálhat egy esetleges magyarázatot. Köszönöm szépen a figyelmet!